Kedves testvérek a Jézus Krisztusban, az elmúlt héten egy nagyon súlyos betegemet látogattam. Ez a beteg egy daganatos betegségben szenved. 2 éve állapították meg nála ezt a súlyos kort. Olyan stádiumban lett felismerve a betegsége, hogy az orvosok tulajdonképpen már csak néhány hetet adtak neki. Ez a beteg azóta is él, 2 éve ugye ennek a történet, és az a csodálatos ebben, hogy ennek a betegnek hatalmas hite van. Ez a beteg minden nap imádkozik, minden nap olvassa a Bibliát, és minden nap az Úrhoz fordul, könyörög, és az Úr kegyelmét kéri. Számomra azért csodálatos, mert 20 éve dolgozom ezen a településen, és azóta ismerem ezt a beteget, és tudom azt, hogy mindig is így érte az életét. És amikor kiderült ez a nagyon súlyos betegsége, akkor sem roppant meg, és nem látszott rajta az, hogy tulajdonképpen ő beteg. Én azt gondolom, hogy a betegség az ember életében egy sorsdöntő, azért, mert a betegség kialakulásával minden addigi megváltozik. Amíg egészséges valaki, addig nem is gondol arra, hogy esetleg valamikor beteg lehet. És akkor hirtelen jön a betegség, amikor hirtelen kiderül a diagnózis, akkor ez az embereket általában lesújtja. És ilyenkor ez egy nagy próbatétel. És nagy próbatétel ez a hívő keresztény ember számára is, hiszen egy olyan állapot állt elő, amivel ő eddig nem számolt. Mit lehet ilyenkor tenni? Tapasztaltam már nagyon sok esetben azt, hogy sajnos hívő emberek, magukat hívő embereknek tartók ilyenkor megbotlottak, és hátmenetileg is elfordultak Krisztustól. És a betegség nemhogy megerősítette volna a hitüket, hanem sajnos gyengítette azt. Borzasztó nehéz ez az élet olyankor, amikor valakire kimondják ezt a diagnózist, hogy rák. Kedves testvérek, az előadásomnak a címe test és lelki egészségünk. Én úgy gondolom, hogy test és lélek nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Azért, mert nem elég a testet gyógyítani. Ha mellette a lélekkel nem foglalkozunk, akkor ez önmagában kevés. És fordítva, ha a lélek beteg, akkor a lelki bajok, a lelki betegségek előbb-utóbb testi problémákat idéznek elő. Szeretnék a testvéremnek felolvasni egy verset, amely borzasztó egyszerű, és ezt a kis kötetet, amit a kezemben tartok, egy általam nagyon-nagyon tisztelt nyugdíjas pedagógusnak a kötete, Szepsi Eleonórának hívják, nem országos ismertségű ő, a költőnő, és ezt a kis könyvet is csak úgy, tehát nem országos terjesztésben lehet megkapni. Ez a verse nagyon jól példázza azt, hogy mit jelent test és lélek kapcsolata. Az a címe, hogy lelked. Lelked, hogyha gyönge, tested is erőtlen. Lelki bajod látszik testi betegségben. Szedheted a gyógyszert, ihatod a teát, kipróbálhatsz akár 100 gyógyító kúrát. Lelkednek nyugalmat imával szerezhetsz. Örök lelki békét csak Istentől nyerhetsz. Ha hozzá fordultál, s lelked megnyugodott, lehet, hogy szenvedsz még, de tűrd, mit Isten adott. Jézus is szenvedett értünk a keresztfán. Igaz, bűntelenül, így minket megváltván. Ne félj hát szenvedni, megerősödsz közben, vasból úgy lesz acél, hogy izzik a tűzben. Én úgy gondolom, és kapcsolódnék ez a konferenciának a témájához, hogy a betegnek a betegségében, nyomorúságában nagy szükség lehet az Isten igéjére. Tehát a forrás az Isten igéje lehet. Jézus mondja Máté 12:8-ban, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kedves testvérek, a betegség nyugtalanságot okoz. A vezető tünetek között észlelem ezt a betegnek, ezt a nyugtalanságát. Nagyon sokszor a betegek ezt nem ismerik be, de nem lehet nem észrevenni. Ugye nyilván kiderül a betegség, és ilyenkor megváltozik minden. Nem tudja a beteg, mit hoz a holnap. Nem tudja, hogy megéri a következő hónapot. Mi lesz a családjával. Jób 3:25-26-ban olvashatjuk, mert amitől leginkább rettegtem, az jött rám. Amitől reméltem, remegtem, azért utol engem. Nincs pihenésem, se csendességem. Nincs nyugalmam. Remegés jön rám. Én úgy érzem, hogy ez az állapot a beteg számára egy borzasztóan nehéz állapot. És ebben az állapotban az orvostudomány mai állása szerint ugye szakmailag nyugtatókat, szorongásoldókat kell adnunk. Valóban jelenthetnek ezek pillanatnyi átmeneti megoldásokat, de az a tapasztalatom, hogy tartós javulást, tartós lelki javulást ezekkel a lehetőségekkel nem tudunk elérni. Van egy csodálatos vers, amely pontosan ezt a nyugtalanságot és ezt a félelmet oszlatja el, amely a beteg lelkében van. Ez a vers Sík Sándor, Ne félj című verse. Ember, ne félj a rossztól, arkangyal áll a poszton. Van, aki hallja hangodat, szabadulás a gonosztól. Ne félj a fájdalomtól, nem kontár kése boncol. Próbált sebész az Isten, megifjodol a boncol. A bűnt se féld, a pázsit gyomot is hajt, ha ázik. Ravasz művész az Isten, a rossz is jót csírázik. Még magadat se féljed, Isten kezében a mérleg. Ha még oly semmi volnál, majd megsegít a lélek. Ha napba holdba lőnek, örülj a szép erőnek. Minden javára munkál az Isten szeretőknek. Két magasba néz föl, ne kérd, hogy meddig élsz föl. Egyet pillant az Isten, és egész lesz a részből. A halál is csak ennyi. Ne félj elébe menni. Édesapád az Isten, röpül eléd ölelni. Kedves testvérek, körülbelül 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy 42 éves férfi közúti baleset során súlyos csigolya sérülést szenvedett. Hármas hátcsigolya törése következtében a hármas hátcsigolyától lefelé eső területen teljes érzéskiesés következett be, teljes bénulással. Egy évig kezelték a Budakeszi Rehabilitációs Intézetben. Sajnos nem sikerült nála semmiféle javulást elérni, és egy év után ebben az állapotban engedték haza. Nagyon jó barátok voltunk már korábban is ezzel a beteggel, és borzasztóan hát szorongtam, megvallom őszintén, amikor az első találkozásom volt vele otthonában. Előtte még meglátogattam őt a Rehabilitációs Intézetben is, és mondta, hogy nagyon készül haza, nagyon szeretne már otthon lenni. Elérkezett a nap, elmentem hozzá, és beszélgetésünk során kiderült, hogy ő mindenféle gyógykezelést elutasít. Tehát azt mondta, hogy ő neki ne adjak semmiféle gyógyszert, sem a fájdalmaira, és sem a lelki fájdalmára, mert az óriási. Vadászember volt, és 2 puskája is, és azt mondta, hogy 1 évet ad magának, és hogyha ez alatt, az 1 év alatt nem történik olyan változás a testi állapotában, akkor ő véget vet az életének. Én ezt ultimátumszerűnek éreztem, és úgy készültem, hogy hát jó lenne valamit tenni. De nagyon nehéz volt, és hát kezdetben elcsüggettem, hogy ez az 1 év, ami nekem adatott, és hogyha nem történik semmi, akkor vége az életének. És akkor hirtelen állatározással Jób könyvét vettem elő, és ő ugyan megkeresztelték annak idején, de hitéleti kérdésekkel nem foglalkozott, Bibliát sem ismerte. És mondtam neki, hogy tegyünk egy próbát, én ezt a könyvet nagyon jónak tartom, nagyon jól példázza az ő életét is, és minden héten egy alkalommal elmentem hozzá, és ezeken az alkalmakon egy-egy fejezetet olvastam fel Jób könyvéből. Utána beszélgettünk erről, én is elmondtam az én gondolataimat, aztán ő is az övét, és nagyon jól megvoltunk így együtt. Telt múlt az idő, elérkezett az évforduló. Borzasztóan féltem, de ugyanakkor imádságban hordoztam őt, hogy az Úr próbáljon meg rátekinteni. Kértem az Urat, hogy tekintsen rá, és ne következzen be ez a szörnyű ígéret, amit egy évvel ezelőtt tett. Egyébként az alatt az egy év alatt ő erről nem beszélt, tudatosan elhallgatta, de én tudtam, hogy ő ezt nem felejtette el. És amikor elérkezett az egy év, akkor nagyon szorongva mentem el hozzá, én tudtam pontosan a dátumot, és vártam, hogy mi fog történni. Semmi nem utalt arra, hogy itt nagyon nagy a baj. Eltelt az egy év, átértünk az évfordulón, és azt kell mondjam, testvérek, hogy azóta már 8 év telt el. Ez a beteg ma is él. 2 gyermeke van, akik akkor még picinek voltak, amikor ez a baleset történt, és számomra az a csodálatos, hogy Isten igény keresztül sikerült meggyőzni őt arról, hogy az életében van feladata még. A 2 gyermekét fel kell nevelnie. És a 2 gyermeke számára tulajdonképpen ő pótolhatatlan, mint édesapa. Még így bénán a kerekes székben is. Azóta is kiegyensúlyozott családi életet él, és én hálát adok az Istennek azért, hogy ő megtartott a kegyelmében, és ma is köztünk lehet. Én arról beszéltem, hogy az Isten nélküli élet mit jelent, és arról, hogy tulajdonképpen a nehéz próbatételek alatt, tehát egy betegség súlya alatt vissza kell térnünk az élő vizek forrásához, az Isten igényéhez. Jól példázza ezt Jeremiás 2.13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Kedves testvérek, az ember próbál mindent megtenni, legkülönfélebb gyógymódok állnak ma is rendelkezésre, az orvostudomány fejlődése hatalmas. Nagyon sok betegséget meg tudunk gyógyítani. Nagyon sok az alternatív lehetőség is. Mint tudják, a természetgyógyászat, a homeopátia óriási nagy fegyvertárral rendelkezik ma már. Mindig akkor döbbenek erre rá, amikor megjelenik egy betegem a rendelőben, és azt mondja, hogy ezt és ezt a teját iszza, vagy ezt és ezt a pasztillát szedik, és mit szólok hozzá, hogy ez jó. És bevallom őszintén, nagyon sokra nem is tudom, hogy mi, mert egyszerűen már nem is lehet követni ezeknek a tengernyi természetgyógyászat és egyéb készítménynek ugye a hatásait. És az a tapasztalatom, hogy lehet, hogy ezeknek a szereknek talán alig van hatása. De ha a betegnek hite van, és ugye mindannyian tudják, hogy van az úgynevezett placebo effektus, aminek az a lényege, hogy ugye a gyógyszerek kipróbálásánál használják, hogy az egyik pasztillában ugye megvan a gyógyszer maga, a hatóanyag, a másikban pedig hatástalan szert tesznek, és vizsgálják azt, hogy a 2 betegség csoportban az adott betegség hogy reagál. És kedves testvérek, fantasztikus ilyenkor ezt megnézni, hogyha grafikusan ábrázoljuk, akkor szinte alig valamivel van fölötte az a grafikon, amely a gyógyszer tartalmazza a másik grafikonnak. Tehát szinte majdnem együtt mozognak. Tehát, hogy milyen óriási szerepe van a hitnek. És itt nem ilyen esetben nyilván nem vallásos hitről, tehát nem Isten hitről beszélek, hanem csak arról, hogy a beteg hisz abban a szerben, amit ő szed. Hisz abban a tejában, abban a gyógyszerben. Nagyon nagy erő van ebben. És én úgy gondolom, hogy a betegeket nem is szabad ettől megfosztani nyilván, hogyha valaki ehhez nyúl, pláne súlyos betegen, hogy egy olyan gyógyszert szed, és szoktam mondani, hogy jobban vagyok tőle, könnyebben érzem magam, és akkor mindig mondom, hogy hát nyugodtan szedje. Ugye ezek a szerek vény nélkül kaphatóak, tehát ártalmatlanok. Itt kell beszélnem arról, majd a betegség szempontjából borzasztó fontos a mai életünkben. És úgy gondolom, hogy minden rossznak talán az elindítója, ez pedig korunk népbetegsége a stressz. az a feszültség, amelyben tulajdonképpen ma élünk, akár a munkát végző, tehát mi munkaképes ember, aki ugye bejár a munkahelyre, és az bizonytalan. De ugyanakkor, ha eljön az az idő, amikor nyugdíjba kell vonulni, azt látta, hogy akkor is egy törés az ember életében, és nagyon sok nyugdíjas sem úgy érzi magát nyugdíjas éveiben, ahogy sokszor kellene. Ez a nyugtalanság, ez a feszültség nagyon sokszor az immunrendszert gyengíti. Az immunrendszer egy nagyon fontos része a szervezet ellenálló képességének, maga az ellenálló képességünk tulajdonképpen, és hogyha az immunrendszerünk meggyengül, akkor sajnos a betegségekkel szemben védtelenekké válhatunk. Ezt úgy kell elképzelni, mondjuk, mint egy várban, ahol ugye ott van a várőrség, és nagyon felszereg mindennel, és kinyitják a kaput az ellenség előtt. Az immunrendszernek a gyengülése, tehát betegségeket idézhet elő. A mai daganat teória tulajdonképpen, ami a betegség kialakulásában van, nagyon nagy kutatások folynak, hogy az immun eredetet szokták általában nagyon-nagyon emlegetni. Nem véletlenül. Ugyanis a szervezetben minden nap ezrével keletkeznek daganatsejtek. Az épp immunrendszerű szervezet ezeket a daganatsejteket eliminálja, elpusztítja. Bennünk is, akik itt egészségesek vagyunk, vagy annak mondjuk magunkat, számtalan daganatsejt képződik a szervezet naponta. És a szervezetettől megszabadul. Egy csodálatos védekező mechanizmus van, amelynek segítségével tudunk egészségesen élni. Akkor van baj, ha ez megbomlik. És ennek a megbomlása aztán betegségek kialakulásához vezethet. Én úgy gondolom, hogy ezt a stresszteszt fel kell oldani. Hogyan tudjuk feloldani? Erre van egy óriási lehetőségünk, és ez pedig nem más, mint az imádság. Az imádság erejével tudunk olyat tenni, amely a stressz feloldásának a legjobb lehetősége. Hogyha este el tudunk csendesedni, akár magunkban, vagy akár a családunkban, akár egyedül, némán magunkban, akár hangosan, vagy akár hibaközösségben, amelyben itt is részt veszünk. Ezek olyan alkalmak, olyan lehetőségek, amelyek az immunrendszer erősítik. Az immunrendszer erősítése által tudományosan igazolt, hogy olyan aktív hormonok, úgynevezett endorfinok szabadulnak fel, amelyek védik a szervezetet a betegségektől. Ez azért nagyon fontos, mert egyre több betegséget ismernek fel, egyre több baj van sajnos, és egyre inkább érezzük azt, hogy sokszor védtelenek vagyunk olyan kórokok ellen, amelyek újak, és amelyekre ugye a tudománynak idő kell, míg megtalálja megfelelő gyógyítási lehetőséget. Én arra gondoltam, hogy a hitnek, mint olyannak az imádságon keresztül döntő szerepe lehet abban, hogy egy beteg ember számára azokat a napokat, amelyeket szenvedéssel kell tölteni, elviselhetővé tudja tenni. Számomra csodálatos ige Máté 8.2, amely így szól, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Ebben a mondatban úgy érzem, minden benne van. Itt nem arról van szó, hogy követeljük a gyógyulást, és azt mondjuk az Istennek, hogy ha te az Úr vagy, vagy Jézusnak, hogy ha te a Krisztus vagy, akkor gyógyíts meg engem. Én azt gondolom, így soha nem lehet ehhez hozzáállni, hanem fordítva. Rá kell magunkat bízni Istenre. Oda kell fordulnunk Jézus felé. Ebben az igében azt tapasztaljuk, azt tudjuk értelmezni, hogy ugye ez a bélpoklos tulajdonképpen teljes egészében rábízta magát Jézusra. És azt mondta, hogy ha akarja ő, akkor meggyógyíthatja. Ez a beteg, akivel kezdtem tulajdonképpen ma az előadást, ugyanezt mondja, ugyanezt tartja, hogy nem tudom, azt mondta, hogy még meddig élek, de teljes egészében rábízom magamat, az én életemet, az én teremtőmre, az én Uramra, Krisztusra. Ő tudja, hogy én még meddig élhetek, és én tökéletesen megbízom benne. A másik nagyon fontos az imádság mellett, a beteg ápolás során a szeretet. Én úgy gondolom, az egész hitnek ugye a kicsúcsosodása a szeretet, amely a betegápolás sarokköve. János 13.34-35-ben olvashatjuk, új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Itt szeretnék felolvasni a testvéreknek egy verset, amely ide kapcsolódik, és ezt a szeretetet példázza, nagyon egyszerű, de ennek a fénye úgy érzem, hogy besugároz mindent, és mindent megvilágít. Jézussal a szívedben. Szemed fénye sugározza, kezed tette azt mutassa, szelíd szavad is hirdesse, Jézus ott van a szívedben. Hallgasd meg a panaszkodót, vigasztaljad a jajgatót, simogasd meg a szenvedőt, szánt kenyérvel az éhezőt. Földi javakat, ha gyűjtesz, miattuk örökké reszkedsz. Mindig annyit akarj kapni, amiből tudsz másnak adni. Ha adsz abból, amit te kapsz, egy boldog érzés eláraszt. Erőd úgy érzed felhevít, hited mindenen átsegít. Tanulj meg másokért élni. Az önzést félre kell tenni. Ebben segít a szeretet, földi célunk csak ez lehet. Nagyon fontos mai ember életében az, úgy gondolom, kedves testvérek, hogy a lelkében rendet tudjon teremteni. Azt tapasztalom mindennapi munkám során, hogy az emberek szívében nagyon sokszor bizony ott munkálkodik a sátán, és ez a munkálkodásnak az eredménye ezekben a szívekben kicsirázó gyűlölet. Gyűlölet akár lehet még a legközvetlenebb kis közösségben, még a családban is, amely ugye nagyon sokszor házasságok felbomlásához vezet, munkahelyeken, vagy mindennapi életünkben, szomszédokkal való kapcsolatunkban. De úgy érzem, hogy mindent sokszor bejár és átjár. Ez a gyűlölet, ez a szeretet nélküliség az, amely tulajdonképpen nagyon sokszor mérgezi az emberi lelket. Miért rossz ez? Azért rossz, mert kimutatták, és ez nem vitás, és ez bizonyított tény, hogyha valakinek nyugtalanság van a szívében, a másik emberre haragszik, nincs békessége, akkor ez például a vérnyomás emelkedésben, vércukor emelkedésben, és a már említett immunrendszernek a meggyengítésében nyilvánulhat meg. Tehát érdemes azon elgondolkodni, hogy mondjuk ha valakinek betegséget állapítanak meg, akkor mi van a lelkével? Ez egy önvizsgálat tulajdonképpen. Önvizsgálatot kell tartanunk mindenkinek saját magának, kedves testvérek, hogy rendben van-e a lelke? Rendben van-e minden a családban? Rendben van-e minden abban a közösségben, amelyben él? Rendben van-e körülötte, az ő életében? Rendezettek-e a viszonyok? Mert ha nem, akkor jöhetnek a bajok és a problémák, amelyek testi tünetekben nyilvánulnak meg. Kedves testvérek, én azt hiszem, hogy ha ezt föltesszük a kérdést, akkor mindenképpen azt kell mondanom, hogy ez a rossz tendencia, a sátán munkája, a sátán hatalma, amely a szívekben megpróbál gyökeret verni, ennek ellentéte a szeretet a szívekben. Ezt a szeretetet kell munkálnunk. És nagyon fontos az, hogy ha van egy beteg a családban, akkor ezt a szeretetet lássa, ezt a szeretetet érezze. Ennél jobb gyógyszer nincs. Én tapasztalatból tudom mondani, hogy azokban a családokban, ahol minden rendben van, és a beteg tulajdonképpen az első, mert ugye ő támogatja mindenki, és mindent annak rendelnek alá. És ez a szeretet, amely kisugárzik, fantasztikus csodákat tud tenni. Én nagyon sok olyan esetet tudnék elmondani olyan betegekről, akikről tényleg lemondtak már a tudomány, és nagyon sokáig tudtak élni utána, vagy olyanok is, akik meggyógyultak. És mindezek azért, mert szeretetben éltek a családjukban. És de meg kell említenem ennek sajnos az ellenkezőjét is, hogy rossz tapasztalataim is vannak. Olyan esetekben, amikor az adott betegtől, hozzátartozótól, hogy a család könnyen megválva esetleg egy intézményben, egy otthonba adja, és ott nagyon gyorsan bekövetkezik a vég. Hiába bármit megtenni egy ilyen helyen. hiába bármilyen a hozzáállás is. Ezek a helyek, ezek az intézmények nem pótolják a családnak a szeretetét. Nyilván vannak kivételes esetek, amikor mondjuk egy beteget állapota miatt nem lehet otthonában tartani, mert agresszívé válik például, vagy egyszerűen nem lehet már uralni az állapotát, szükségszerűvé válik a kórházi beutalása. De azokban az esetekben, amikor ez az otthonápolás megoldott lehet, akkor az mellett kell dönteni. Én úgy gondolom, hogy a keresztény ember számára ez egy Istentől kapott feladat is, hogy ezt véghez kell vinnünk. Kedves testvérek, szeretnék még egy verset felolvasni ebből a kötetből, mégpedig egy olyan verset, amely arról szól, hogy mit jelenthet az ember életében, hogyha beteg, és a pozitív hozzáállás és család szeretete, és az a lehetőség, hogy Krisztusban lehet hite, hogy Isten felé fordulhat, és ebben a hitben élhet, és ez a hitőt megerősíti abban, hogy a szenvedéseire egyrészt gyógyírt talál, másrészt pedig enyhíti ezeket a szenvedéseket, vagy akár a gyógyulás útjára vezeti. Eznek a versek az a címe, hogy hála. Hála azért az Istennek, hogy megtart engem minden napon. Köszönöm, mígy kevés e szó, melyet adni tudok azért, mit tőled kapok, Uram. Hatalmas hálát érzek itt belül, mert egyre nő is ettől szívem feszül. Ez jó nagyon, mert mindig rád gondolok, s lépten nyomon mindenért hálát adok. Kicsi a szó és fénytelen, mellyel dicsérhetlek téged, Istenem. Éveim és az ősz hajszálok feljegyezve vannak nálad, Istenem. Tőled kapom erőm, hitem, veled életem az velem élem az életem, Istenem. Mi hátra van, azt köszönöm, minden napom egy új öröm, Istenem. Ha majd szólítsz és mennem kell, eléd állok megtört szívvel, Istenem. Mérlegre teszed az életem, csak a kegyelmet add nekem, Istenem. Úgy gondolom, elment már az időnk, amit kaptam, de azért még nem, még nem. Én úgy gondoltam, hogy... Köszönöm. De befejezéshez...
Szabad kérdem valamit? A mentős sztori. Volt egy nagyon jó mentős történetet. Vittetek be egy...
Ja, igen. Jó. Köszönöm Jánosnak. Igen, jó. Köszönöm. Nagyon sok történetet tudnék beszélni, de ugye az idő rövidsége miatt. De valóban ez egy csodálatos élmény volt az életemben. Azt kell tudni erről a betegről, hogy feleségével haragban éltek 2-3 éve már, de egy házban. Tehát a felesége a ház előső részében, meg a hátsó részében élt, és halál előtt egy héttel derült ki végül is az, hogy ugye őneki panaszai vannak. És a felesége akkor szólt, ugye, amikor nagyon rosszul érezte magát a beteg, sürgősen ugye a helyszínre siettem, és hát kiderült, hogy egy heveny infarktussal állunk szemben, szívinfarktussal, úgyhogy villámgyorsan kellett intézkednem, rohanmentő nem volt, tehát ugye ez is az egészségügynek a mai helyzete, hogy rohanmentő pont egy másik betegnél volt, ezért csak egy sima szállítókocsit tudtak küldeni. Mondtam, hogy az is jó lesz, mert ugye a beteget minél gyorsabban kórházba kell vinni. Kértek a helyszínre, megtettük a szükséges, ugye, szakmai ilyenkor protokoll intézkedéseket, és én magam mentem a beteggel a mentőben, mert ugye nem volt mentős tiszt, hanem csak ápoló, és ilyenkor ugye az a szabály, hogy ha bármi előfordul útközben, ugye újraéleszteni kell például a beteget, akkor jó ott lenni. Tehát én mentem a mentőkocsiban, és az volt a csodálatos, kedves testvérek, hogy ez a beteg végig magánál volt, ugye verejtékezett, fájdalmai voltak, nagyon szenvedett. És amit el kell mondanom önöknek, hogy amit utólag is csodálatos visszaemlékeznem rá, hogy végig fogta a kezemet és szorítottam, és amikor bevittük az intenzív osztályra, még ott sem akart elengedni a kezem, és azt mondta, hogy maradjak ott mellette. Én bevallom őszintén, hogy végig, amíg beértünk, hogy ez körülbelül egy olyan 10-15 perces út, végig könyörögtem az Úrhoz, hogy tartsa meg, ha lehetséges, rábízom ezt a beteget. De éreztem azt, hogy ugyanakkor az állapota miatt nagyon kétséges ez, tehát kétséges volt, hogy egyáltalán meg fogja maradni. Beértünk, és hálát adtam az Úrnak, hogy sikerült bevinnem. És ott nem akart elengedni a kezem, és mondtam, hogy hát most már átadom itt a kollégáknak, a kiváló szakembereknek. Azt mondta, hogy maradjon itt mellettem, mert nagyon jó lenne. Hát persze egy darabig ott maradtam egy kis időre, de hát ugye itt az intenzív osztályon sülögnek, forognak a kollégák, meg ott csak útba lettem volna. És hát utána persze érdeklődtem, és hát sajnos két óra múltán a beteget elveszítettük. És utána derült ki az, hogy ez a beteg halála előtt egy héttel megbékélt a feleségével. Érezte, hogy valami fog történni, ez nincsenek véletlenek. És elmondta a feleség, hogy oda ment hozzá, és azt mondta neki, hogy tudom, hogy mi történt, tudom a múltat, ismerem a problémákat, tudom, hogy mi volt közöttünk, de kérlek, bocsáss meg nekem, ne haragudj rám. És a felesége megbocsátott neki, az Úristen adott egy hetet nekik, amelyet békességben élhettek egymással, és utána vette magához. Számomra ez a történet azt jelenti, hogy itt nincs idő. Én úgy gondolom, az idő, mint olyan mérés van, az óra, meg a, ugye vannak erre az eszközök, de az, hogy egy olyan ember, aki két évig haragban élt a feleségével, és egy hétig még tudott úgy élni vele, ahogy előtte, ez egy csoda volt. És köszönöm az Úrnak azt, hogy ennek én tanulja lettem. A befejezéshez két verset szeretnék felolvasni. Az egyiknek az a címe, hogy áldjad. Ezt azért szeretném felolvasni, és a másik vers pedig egy áldás lesz a végén. Ez kapcsolódik ugye a kettő egymáshoz. Azért, mert számomra borzasztóan fontos az, amikor egy betegtől például elköszönök, és a beteg nem azt mondja nekem, hogy viszontlátásra, hanem azt mondja, hogy az Isten áldja meg. Számomra ez mindennél többet jelent. Legelőször nem is figyeltem annyira fel erre, csak körülbelül egy 12 évvel történt az esetem, amely tulajdonképpen itt lehet akár itt önök előtt egy bizonyságtétel is. Én nagyon súlyos daganatos betegnél jártam, aki ugye végstádióba jutott, és köztudott volt róla, hogy egy ateista ember volt. Nem ment a templomba, még akkor sem, amikor a lányának az esküvőjét tartották. Akkor is a templomon kívül tartózkodott, és ott várta meg a nász népet. És ez a beteg egy nagyon súlyos betegség alakult ki nála, és egy pénteki napon volt, emlékszem, amikor úgy gondoltam, hogy ránézek erre a betegre, valami belső késztetésem volt, hogy meg kéne néznem, mi van vele. Nem hívtak, nem szóltak, be volt állítva a gyógyszerelése, és mégis volt egy olyan indítatásom, hogy elmegyek. És bementem ehhez a beteghez, a felesége csodálkozva is fogadott, mondtam, hogy ne haragudjanak, de jöttem és szeretném megnézni a beteget. Természetesen nagyon örültek, behívtak. Ami számomra döbbenetes volt, hogy a beteg borzasztó rossz állapotban volt, és ami a nyugtalanságnak minden megjelenési formája rajta volt, a félelemmel. És akkor nagyon nehéz helyzetben éreztem magam, és akkor történt meg az, amit köszönök az Úrnak azóta, és az a csoda, hogy hirtelen eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha én a Szentírásról, az igéről kezdenék beszélni ennek a betegnek. Hozzátartozott az, hogy, és erről tudtam, mert a feleségem, amikor megérkeztem, beszámolt, hogy két héttel azelőtt próbálták kívni hozzá a plébános urat, hogy meggyógyítassa, de elutasította a beteg. Azt mondta, hogy ő ilyen nem kíváncsi tenni. És akkor én elkezdtem beszélni Jézusról. Hát megmondom őszintén a testvéreknek, hogy azt először tettem életembe beteg előtt, remegett kezem, lábam, nem tudtam, hogy milyen fogadtatása lesz. Fölkészültem arra is, hogy azt mondja a beteg, hogy álljunk meg, mert erre ő nem kíváncsi. És azt vettem észre, hogy pont fordítva történt minden, egyre nagyobb érdeklődéssel figyeltem, amit mondok, és nem is tudom, mennyi idő telhetett el. Jézusról beszéltem, a gyógyításáról, feltámadásáról, haláláról, feltámadásáról, és arról, hogy örök életet tud adni annak, aki hisz benne. És azt mondta nekem ez a beteg, hogy egyet sajnálok, azt mondja az életemben, hogy ez kimaradt. Döbbenten álltam meg, nem tudtam megszólalni, mert ez a beteg tényleg távol volt, nagyon távol volt Istentől. Az utolsó pillanataiban megfogta az Isten igéje. És utána elköszöntem tőle, és ez a beteg, amint elmentem, később kiderült másnap, ugye, másnap hajnalban meghalt. És amit a feleség elmondta nekem, amikor én elmentem tőle, akkor fél órával azután kihívatták a helybeli plébános urat. Meggyónt, megáldozott. És másnap történt az elmenetele. És akkor a plébános úr megemlékezett a temetési szertartásra, hogy Géza testvérünk néhány órával halál előtt elfogadta az Isten hívó szavát. Hát ez volt az a kiindulási pont, amely tulajdonképpen az életemben történt, és azóta is megpróbálok azon az úton járni, hogy azoknál a betegeknél, akiknél ez szükséges és fontos, felvállalom az igét, és hirdetem Krisztus evangéliumát. Most kérlek végezetül, időrealattával, a két vers, amely szorosan egymáshoz kapcsolódik, az egyik az ágyad, a másik pedig az áldás. Ágyad. Gyakran így szólsz. Minek örülhették? Hiszen látod, annyi a bajom. Gondolkodom, mit is felelhetnék. Panaszodra e választ adom. Míg a nyári langyos fű a párnád, s altatót 20-100 tücsök neked, és az égről 1000 csillag néz rád, addig ágyad, ágyad Istened. Míg a nap rád szórja áldott fényét, bőven ad a természet vizet, és a föld is adja a termését, addig ágyad, ágyad Istenet. Míg leülhetsz teli asztal mellé, s napjaid családban élheted, és a gyermek barát teszi szebbé, addig ágyad, ágyad Istenet. Míg a tested szolgál téged, tud, élsz, visszaélni ezzel nem lehet. Bátor legyél hinni, akkor nem félsz, és mindig ágyad. Ágyad Istenem. És végezetül számomra oly kedves áldást fogok felolvasni a kedves testvéreknek, amelyben úgy érzem, hogy benne összpontosul talán mindaz, amit eddig elmondtam, és mind az egészségben, mind a betegségben, kedves testvérek, ne feledkezzünk meg arról, hogy mi itt a Földön ugye csak egy átmeneti életet élünk. A nagyobb élet az majd ezután jön. Itt ez a néhány évtized, amely elröpül, és amely néhány évtized alatt sajnos betegségek sora jöhet számunkra. Nem tudjuk még előre, hogy milyen betegségek. Itt egy élőlény rajta, meghagyjuk. Nem tudjuk, milyen betegségek fognak még minket elérni. Nem tudjuk a jövőt bizonytalan. Nem tudjuk a családunkkal, mit fog történni. Nem tudjuk a szeretteinkkel. De egybe bízhatunk. Az Úristent, Jézust mindig is segítségül hívhatjuk, nagy nyomorúságunkban is. Mert a betegség, kedves testvérek, egy nyomorúság az ember életében. De hogyha van kihez fordulni, hogyha hittel oda tudunk fordulni az Úrhoz, akkor én úgy gondolom, hogy ez a betegség is teljesen más fordulatot vehet. Ha nem is lehet meggyógyítani valakit, de nem mindegy, hogy az életének az utolsó időszaka hogy telik el. Nem mindegy, hogy a testi szenvedései mellett a lelke nyugodt lesz-e, vagy pedig háborogni fog. És úgy veszi az utolsó heteket, napokat, hogy nem a nyugtalan lélekbe. Én úgy érzem, hogy azóta, mióta ez történt fel, amit elmondtam a kedves testvéreknek, én életemben már elköteleztem magam arra, hogy a munkám mellett ezt folytassam. És én arra buzdítok itt minden testvért is, ezen a missziói konferencián, hogy nyugodtan, bátran hívja segítségül Isten igéjét, hogyha beteg van a családban. Üljön le mellé, fogja meg a kezét. Csendesedjenek el együtt, imádkozzanak, olvassanak igét. Ez nagyon-nagyon sokat jelent. Többet, mint a legjobb gyógyszer. Az a címe ennek az áldásnak, Isten járjon előtted. Isten járjon előtted, hogy ne tévedj el utadon. Isten menjen melletted, hogy átkarolhasson, ha védelemre van szükséged. Isten menjen mögötted, hogy megőrizhessen gonosz emberek álnok támadásaitól. Isten legyen alattad, hogy karjába foghasson, ha elbotlasz utadon. Isten legyen szívedben, hogy vigasztalhasson, ha szomorú vagy. Isten legyen körülötted, hogy megvédhessen, ha megtámadnak. Isten legyen feletted, és áldjon meg téged életedben. Köszönöm szépen!
Elénekeljük akkor az előadónk által választott éneket, 328-as az Úrcsodásra működik, és aztán néhány kérdés az én kérdésem után született. Az Úrcsodásra működik.